Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise. A lélek tanítja a jegyesét, a zsoltárok, mint az imádság szimfóniája. A pápa és a bíborosi tanács ülése a női vezetők szerepének növeléséről és a kiskorúak védelméről. Vatikáni képviselő Genfben a béranyaságról. Sürgősen betiltandó piac.
Ferenc pápa katekézise. A lélek tanítja imádkozni a jegyesét, a zsoltárok, mint az imádság szimfóniája. A Szentlélek is jegyese. Az egyház témakörben folytatta katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson, és ez alkalommal a zsoltárok ihletett sorairól emlékedett. A Szentlélek sugalmazta a zsoltárok könyve a Biblia egészében az imádság szimfóniája, amelyet az Úr Jézus, a szűzanya, az apostoli egyház rendszeresen imádkozott, és ami az egyház lelki tápláléka az idők során.
In preparazione al prossimo giubileo ho invitato a dedicare l'anno 2024 a una grande sinfonia di preghiera.
Beszéde kezdetén Ferenc pápa megemlítette, hogy a következő jubileumra készülve a mostani 2024-es évet szenteljük az imádság nagyszerű szimfóniájának. Az egyháznak ugyanis van már egy ima szimfóniája, amelynek szerzője a Szentlélek, és ez pedig a Zsoltárok könyve. Mint minden szimfóniában, ebben is vannak különféle mozgások, vagyis az imádság különféle fajtái. Dicséret, hálaadás, könyörgés, panasz, elbeszélés, bölcs megfontolás, személyes és közösségi, kórus formában egyaránt. Ezeket az énekeket a lélek helyezte jegyesen az egyház ajkára. A Biblia összes könyvét, ahogy az Ferenc pápa múlt héten tanította, a Szentlélek ihlette, ám a Zsoltárok könyve még a stílusában is lélektől sugalmazott mű, hiszen tele van költői ihletéssel. A Zsoltárok könyve kitüntetett helyet foglal el az Új Szövetségben, amelynek voltak és vannak olyan kiadásai, amelyek együtt tartalmazzák az Új Szövetséget és a Zsoltárokat. A Szent Atya megemlítette, hogy szobája íróasztalán őrzi az Új Szövetség és a Zsoltárok egy ukrán kiadását, amely egy háborúban elesett katonái volt, amit aztán neki ajándékoztak. Az a katona ebből a könyvből imádkozott a fronton, mondta a Szent Atya. A Zsoltárok értelmezése kapcsán a pápa megjegyezte, hogy nem minden Zsoltárt tud elismételni és magáévá tenni a keresztény hívő, és még kevésbé a modern ember. Ezek ugyanis időnként olyan történelmi helyzetet és vallási mentalitást tükröznek, amely már nem a miénk. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem sugalmazottak, hanem azt, hogy bizonyos tekintetben a kinyilatkoztatás idejéhez és átmeneti időszakához kapcsolódnak, miként az ősi törvénykezés nagy része. A Zsoltárok elfogadását leginkább az ajánlja, hogy azok Jézus, Mária, az apostolok és a minket megelőző keresztény nemzedékek imái voltak. Amikor a Zsoltárokat imádkozzuk, Isten meghallgatja azokat abban a grandiózus hangszerelésben, amely a szentek közössége. Jézus a zsidókhoz írt levél szerint egy Zsoltár verssel lép be a világ szívébe. Íme eljövök, mondja, hogy megtegyem a te akaratodat, Istenem. A Lukács evangélium szerint az Úr szintén Zsoltár verssel lép ki ebből a világból. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az új szövetség zsoltár használatát követik az atyák és az egész egyház, ami így a Szent Mise és az imaórák liturgiája, vagyis a zsolozsmázás szerves részévé válik. Az egész szentírás Isten jóságát árasztja, írja Szent Ambrus, ám sajátos módon teszi ezt a zsoltárok kedves könyve. Ferenc pápa ennek kapcsán arra buzdította a kihallgatás részvevőit, hogy imádkozzák naponta a zsoltárok kedves könyvét. Vegyék a Bibliát, vagy az új szövetséget, és imádkozzanak el egy zsoltárt. Ha például szomorúak a bűneik miatt, akkor imádkozzák az 50. bűnbánati zsoltárt. Sok zsoltár segít előre jutni. Tegyük szokásunká, hogy zsoltárokat imádkozunk, kérte és biztosította, hogy ez végül boldoggá tesz minket. A zsoltárok használatával kapcsolatban a pápa megjegyezte, hogy ne csak a múlt örökségéből éljünk, hanem tegyük a zsoltárokat saját imádságunká, vagyis legyünk bizonyos értelemben mi magunk a zsoltárok szerzői, azáltal, hogy azonosulunk velük, és velük együtt imádkozzuk azokat. Azokat a zsoltár verseket, amelyek a szívünkhöz szólnak, ismételgessük a nap során, kérte a Szentatya. A zsoltárok minden évszakra szóló imák, vagyis mindenféle lelki állapot vagy szükséglet kifejeződik bennük, és a zsoltárok képesek ezeket a helyzeteket imává formálni.
A differenza di tutte le altre preghiere, i salmi non perdono di efficacia a forza di essere ripetuti, anzi la crescono.
Az összes többi imától eltérően a zsoltárok nem veszítik el hatékonyságukat az ismétlés révén. Éppen ellenkezőleg növelik azt. Hogy miért is? Azért, mert Isten sugallatára születtek, és mert magát az Istent lehelik ki, mindahányszor hittel imádkozzuk azokat. Ferenc pápa példákat is mondott a zsoltárok eseti használatára. Ha bűnbánat és bűntudat nyomaszt bennünket, mert hisz bűnösök vagyunk, akkor Dávid királlyal együtt ismételhetjük. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Ha erős személyes köteléket akarunk kifejezni Istennel, ezt mondjuk. Istenem, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem. Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkat, kiaszott föld. A liturgia nem hiába vette fel ezt a zsoltánt a vasárnapok és főünnepek reggeli imádságába. Ha pedig félelem és gyötrelem lesz úrrá rajtunk, akkor a 23. zsoltán csodálatos szavai hoznak segítséget. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldelő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok, is nem félek a bajtól, hiszen te velem vagy. A zsoltárok lehetővé teszik, hogy azt csak a kéréseinkre fokozzuk le, örökké csak kérve, adj, add meg nekünk. Végül a pápa arra buzdított, hogy tanuljunk a mi atyánk ima rendjéből, ahol mielőtt a mindennapi kenyeret kérnénk, előtte fohászkodunk nevének megszenteléséért, országa eljöveteléért és akarata teljesedéséért.
I salmi ci permettono di non impoverire la nostra preghiera riducendola solo a richieste, a un continuo dammi dacci.
A zsoltárok így segítenek megnyílni, hogy ne annyira magunkra figyeljünk, hanem az imáink legyenek inkább dicséret, áldás, hálaadás, és abban is segítsenek, hogy az egész teremtés hangjává legyünk. A Szentlélek, aki egyesének az egyháznak szavakat ad az imához, segítsen bennünket, hogy azok ma is visszhangra találjanak az egyházban, és hogy ez, a jubileumi előkészítő év, az ima igazi szimfóniává váljon. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa és a bíborosi tanács ülése a női vezetők szerepének növeléséről és a kiskorúak védelméről. Hétfőn és kedden tartotta júniusi értekezletét a bíborosi tanács, ezúttal nem a nőkről, hanem a nőkkel együtt elmélkedve a nők egyházban betöltött szerepéről. Különösen az első nap témája volt ez, melyen egy szerzetes nő és két egyetemi oktató szólalt fel a Szent Atya és a bíborosok jelenlétében. Kedden délután a Szentszék sajtóközpontja közleményben tájékoztatott a tanácskozásról. Hétfőn Linda Posé nővér, az Auxilium Pápai Nevelés Tudományi Fakultás Krisztológia és Mariológia tanára vezette be a megbeszéléseket, majd Valentina Rotondi szólalt föl, aki a SUPSI Lugánói Svájci Olasz Egyetem oktatója, valamint kutató az Oxfordi Egyetem szociológiai karán, a Nuffield College-ban és a Milánói Bicocca Egyetem Neuromi Központjában. Őt követte Donata Horák, aki kánonjogot tanít a Piacenzai Alberoni Teológiai Iskolában, a Pápai Angélikum Egyetem kihelyezett tagozatán. Valentina Rotondi felszólalásában egy olyan gazdaság szemléletre mutatott rá, amely a nemzedékek közötti kapcsolatokat ápolja és segítheti. Donata Horák ellentét párokat emelt ki a kánonjogról alkotott szélesebb körű megfontolásaiban, mint igazságosság és irgalmasság, tanácsadói hatalom és döntési hatalom, hierarchikus elv és szeretetközösségi egyháztan, demokratizálódás és monarchikus modell. A felszólalásokat a bíborosok reflexiói követték, majd a tanácskozás végén ketten is nyilatkoztak a vatikáni médiának a felmerült témákról. A kinshasai érsek Fridolin Ambongo Bezungu bíboros emlékeztetett rá, hogy ez már a negyedik alkalom volt, hogy tárgyalták a nők egyházi szerepének kérdését. Nálunk, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a templomi szertartásokon több mint fele részben nők vesznek részt, de ha felelős pozíciókat vizsgáljuk, akkor bizony keveset találunk köztük. Mindezek a találkozók világossá tették számunkra, hogy több felelős posztot kell betölteniük, de nem harcos módon kell növelni ezek számát, hanem egyedül azért, ahogy a pápa mondja, mert az egyház nő, és az anyaságot érvényre kell juttatni az egyházi közösségben. Egyetért az afrikai főpásztorral Oswald Gracias Bombay metropolita érsek is, ami a nők szerepének erősítését illeti. Én Indiából jövök, ahol egyes területeken a nőknek kis jelentőségük van, másodosztályúnak számítanak. Ezért az egyház már dolgozik azon, hogy megadja az őket megillető helyet nekik a családban, a társadalomban, a politikában. Az egyházban maga a kánonjog is nagyon sok lehetőséget biztosít a nők vezetői szerepére, és a tapasztalat számomra megmutatta, hogy sokszor a nők olyan szempontból tudják megközelíteni a kérdéseket, amire a férfiak nem gondolnának. Gracias bíboros nagy reményt táplál az iránt, hogy ez tovább fejlődik. Kedden, a megbeszélés második és egyben utolsó napján a 9 tagú bíborosi tanács meghallgatta Jean-Patrick O'Malley bíboros beszámolóját, a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottság munkájának új távlatairól a védelem és megelőzés témakörében. Gracias bíboros ezzel kapcsolatban beszámolta a püspöki konferenciák ez irányú tevékenységéről. Végül pedig kitértek a világ különböző részeinek helyzetére, a bíborosok származási helyei alapján, különös tekintettel a jelenleg zajló konfliktusokra. Tudjuk még meg a szentszéki közleményből. A következő C9 bíborosi ülést december hónapban tartják. Legutóbb április 15-én és 16-án a vatikáni Szent Márta házban ülésezett a bíborosi tanács Ferenc pápa jelenlétében. Az ülést Mário Grech bíboros és Piero Coda atya szinódusi beszámolója nyitotta meg, majd a Predikált Evangélium kezdetű apostoli konstitúció egyházmegyei megvalósítását tekintették át. A megbeszéléseken kiemelt helyet kaptak a világban dúló konfliktusok, Közel-Kelet és Ukrajna békéje, amelyért imádkoztak. A pápa és a bíborosok azóta is aggódva figyelik a történéseket, és remélik, hogy világszinten növekvő erőfeszítéssel keresik a tárgyalások és a béke útját. Ahogy már korábban is az április ülésen is megtárgyalták a nők egyházban betöltött szerepét. Akkor Regina da Costa Pedro missziós nővér osztotta meg a bíborosokkal és a pápával a brazil nők gondolatait és konkrét történeteit. Stella Morra, a Pápai Gergely Egyetem teológiai karának tanára pedig arról beszélt, hogy az egyes kultúrákban hogyan ismerik el a nők szerepét a föld különböző pontjain.
Vatikáni képviselők Genfben a béranyaságról. Sürgősen betiltandó piac. A béranyaság a nők és a gyermekek méltóságának és jogainak súlyos megsértését jelenti, és a nemzetközi közösség gondolkodjon el egy gyakorlat teljes betiltásának sürgősségén. Így fogalmazott Ferenc pápa idén januári beszédében, amelyet a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testülethez intézett. Terjedőben van az ezzel a gyakorlattal kapcsolatos erős negatív megítélés iránti konszenzus globális szinten, még a különböző politikai, etikai és vallási álláspontokból kiindulva is. Ezeket a következtetéseket állapította meg Gabriella Gambino, a Világiak, a Család és az Élet vatikáni dikasztérium titkárhelyettese, aki a milyen áron a béranyaság eltörlése felé a nők és a gyermekek kizsákmányolásának és áruvá tételének megakadályozása címmel tartott találkozót moderálta. A konferenciát a Szentszék Genfi állandó ENSZ képviselete és a Caritas in Veritate alapítvány szervezte. A találkozó célja, fejtette ki bevezetőjében a moderátor, hogy elgondolkodjunk a béranyasság jelenségére adott nemzetközi válasz sürgősségéről. Tudatában annak a ténynek, hogy a béranyaságra vonatkozó állami szabályozás eltérései által kialakult reprodukciós turizmus még mindig a nők és a gyermekek egy gyakorlat általi transznacionális kizsákmányolásának az oka, a vatikáni képviselő szerint szükség van egy közös elkötelezettség előmozdítására, hogy biztosítsuk az érintett alanyok méltóságának és alapvető emberi jogainak egyetemes védelmét. Gabriella Gambino idézte a hittani dikasztérium legutóbbi, 2024 áprilisi Dignitatis Infinita végtelen méltóság című nyilatkozatát, amikor kiemelte, hogy minden gyermeknek joga van teljes emberi származáshoz, és ahhoz, hogy kapja meg egy olyan élet ajándékát, amely megmutatja annak a méltóságát, aki adja, és aki kapja azt. A vatikáni Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának képviselője megismételte, hogy nem minden reprodukciós mód törvényes, és szigorúan jogi értelemben nem létezik olyan, hogy gyermekhez való jog, amely igazolhatna bármilyen reprodukciós gyakorlatot. Majd felidézte a béranyassággal kapcsolatos problémákat, a születés elszemélytelenítésétől és eljárásátételétől, egyrészt a nők kereskedelmi forgalomba hozataláig és kizsákmányolásáig, másrészt a gyermek tárgyasításáig. Ez egyúttal az alapvető emberi kapcsolatok szerződésétételének egyik formája, amelynek célja, hogy örökre befolyásolja az érintett alanyok identitását és életét. Gabriella Gambino vatikáni képviselő bevezetője után Eugenia Rocella olasz családügyi, születési és esélyegyenlőségi miniszter vette át a szót, hogy az olasz jogalkotás szemszögéből mutassa be a béranyaság témáját. Majd beszédet mondott Olivia Maurel, a Casablanca-i nyilatkozat szóvivője, a béranyaság egyetemes eltörlését célzó kampány vezetője, aki a témát a gyermek jogai szempontjából elemezte. A mozgalom az Egyesült Államokban, Kentucky-ban született meg egy béranya által. A harmadik előadó Eva Maria Bachinger újságíró és író volt, aki 2015-ben társalapítója volt Bécsben a Stop Surrogacy, Állítsuk le a béranyaságot elnevezésű kezdeményezésnek, és három könyv szerzője ebben a témában, amelyek a béranyaság kérdését a nők jogai szempontjából értékelik. Végül Bettina Roska, a Genfi ADF International, egy nemzetközi keresztény jogvédő szervezet jogi felelőse elemezte a téma jogi dimenzióit, bemutatva a nemzetközi jogi körképet és rávilágítva a hiányosságokra és kihívásokra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!